Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Sámuel első könyvének 24. fejezetében, a 12. verstől a 17. majd tovább a későbbi ige szakaszokban a következőképpen. Amikor ezt mondta Dávid Saulnak, miért hallgatsz olyan emberek szavára, akik ezt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul: a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak: te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Izrael királyságának megszületése körüli zűrzavaros történelmi idők tanúsága hangzik felénk Sámuel első könyvének most felolvasott részéből. Különösen az a sajátos személyes konfliktus hatja át ezeket a most felolvasott sorokat is, amelyek Saul király és a leendő király Dávid között húzódnak. Különös konfliktus ez, ellentmondásos ellentét, hiszen Saul úgy van, úgy viszonyul Dávidhoz, mint aki egy pozitív jelenség az életében, aki fontos, hogy ott van az életében, mert hiszen érzi, hogy valami változást rajta keresztül fog végrehajtani az Úr. De mégis ott van a szívében az a fajta féltékenység, ami viszont úgy érzi, hogy a hatalmát gyengíti, hogy Dávid föltűnése nagyobb népszerűséget, nagyobb elismertséget fog hozni az utódnak, talán majd nem fognak róla kellőképpen megemlékezni. Rossz szellemek, démonok gyötrik, amit gyakran Dávid enyhít az ő jelenlétével, az ő énekével, de ugyanakkor ez az a Dávid, aki Saul ellenségeskedésének, gyilkos szándékainak is a céltáblája sokszor. Egy nagyon furcsa, nagyon kusza érzelmi, lelki kapcsolat van e között a két ember között, és ráadásul az egészet valahol körül lengi az a bizonytalan helyzet, hogy a felnövekő Izrael királyt vár. Hogy valaki majd az élére fog állni ennek az országnak, és ez Saul után Dávid lesz. Ebben a különleges helyzetben történik kettőjük között egy olyan eset, amikor Saul üldözi Dávidot, hatalmas túlerővel próbálja előkeríteni őt. Hogyha egy picit visszaolvasunk a most felolvasott mondatok elé, akkor nem kis seregről, valami 3000 emberről beszél a Szentírás, ezzel keresi Dávidot Saul. És mégis egy olyan pillanat, egy olyan momentum érkezik el ebben a helyzetben, amikor, ahogy halljuk is ebből az igéből, teljesen kiszolgáltatottan ott van Dávid előtt Saul. Megölhetné, elvehetné az életét, pontot tehetne ennek az egész hercehurcának a végére, ennek az elhúzódó válságos időnek a végére, amiből nem tud megszületni Izrael királysága, hiszen Saulnak a különleges gondolata és zilált érzelmi világa is benne van abban, hogy az egész népnek az élete olyan furán alakul. És mégis Dávid csak egy jelet tesz. Levágja a köpenye sarkát és elteszi. És aztán miután kellő távolságba kerül tőle, Saultól, akkor fölhívja a figyelmét. Ott volt az életed a kezemben. Bármit tehettem volna. Megölhettelek volna, legyőzhettelek volna, ott voltál nekem kiszolgáltatva. És én mégis csak egy ruhacsücsköt hoztam el. Csak ezt vágtam le a kardommal. Ennyi az egész. És meghagytam az életedet. Saul megdöbben ezen az eseményen. Saul megdöbben ezen, hiszen fölméri, hogy egy egész egzisztenciális változás, egy véget vető, az életnek véget vető válság pillanatában élt. És mégis túlélte. Anélkül, hogy tudott volna róla, valami olyan nagyszerű dolog történt vele, amit föl sem tud mérni. Az egészet csak utóbb tudja lefuttatni. Nem arról van szó, hogy érzi Saul király az életveszélyt. Nem arról van szó, hogy látja, hogy közeledik felé a halál, és az utolsó pillanatban valamilyen különös csoda folytán mégiscsak elkerüli ezt. Hanem még azt sem tudja, hogy életveszélyben volt. Még azt sem tudja, hogy egy másodpercen, egy kardvágáson, egy emberi jó vagy rossz indulatú múlt az egész élete. Talán még döbbenetesebb. Talán még döbbenetesebb megtapasztalás Saul számára, hogy akár meg is halhatott volna úgy, hogy nem tudott róla. És úgy kell élnie ezután, hogy az élet igenis hoz olyan pillanatokat, amikor nem tudom, hogy mi van mögöttem, és akár az életem is múlhat rajta. És lám, nem haltam meg, hanem élek. Döbbenetes élmény Saul számára, hogy azon a tudatos észrevételen kívül, amivel érzékeli a világot, tulajdonképpen alapvető változások történnek mögötte, hogyha fogalmazhatom így, és ezekből jó vagy rossz jöhet ki. És ebben az esetben jó dolog jött ki. Az élet maga jött ki ebből az egész helyzetből. Az a fölismerés, hogy a világot nem feltétlenül a gyűlölet, az irigység, az adókapuk, a bosszú irányítja, hogy az emberek nem feltétlenül olyanok, hogy kiszámítjuk és végig gondoljuk, hogy mit fognak cselekedni, és úgy lesz, hanem lehet, hogy valami egészen más és egészen döbbenetes, pozitív irányú változás történik. Saul innentől kezdve egészen máshogy látja az életet. És valljuk meg, hogyha egy hasonló helyzetbe kerülnénk, vagy talán átéltünk már valami hasonló helyzetet, lehet, hogy mi is már egészen máshogy éljük az életünket. Egészen más tudnunk azt, hogy mi az veszélyben lenni, mi az tragédiában, mélységben lenni, és mégis fölemelkedni. Mert van kiút, mert van fölemelkedés. Ennek a helyzetnek a kiútja és fölemelkedése Dávid szívében volt. Dávid jó indulatában volt. Ami nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy Dávid egy olyan fiatal ember volt, aki tiszteletben tartotta a királyi hatalmat, aki úgy gondolta, hogy távol áll tőle a bosszú. Nem Dávid nagyszerűségét dicséri ez a történet, hanem Dávidnak az Istennel való kapcsolatát, amely teljesen átformálta az életét, amely teljesen más reakciót, egy másik kimenetelt diktált a szívének, a lelkének, mint amit egy hatalmi válságban és harcban álló ember megtett volna. Nem gyilkolt, hanem tovább engedte élni az életet, nem a saját kezébe akarta venni a holnap megoldását, hanem meghagyta az Isten kezébe. És hogyha nem a saját gondolata érvényesül, és nem ő akarja megoldani a helyzetet, így is láthatjuk ezt a történetet, akkor nem halál, nem pusztulás, nem újabb bosszúra és válságra okot adó cselekedet, hanem akkor élet, akkor jóság és tovább lépés származik. Amikor éljük az életünket, nagyon sokszor van olyan pillanat, és lehet, hogy ez utóbb tudatosul, kisebb-nagyobb dolgokban, mint ami itt ebben a történetben is megtapasztalható, hogy olyan dolog történhetett volna, amit nem is sejtettünk, és nem történt meg. Esély lett volna, hogy valahogy nagyon csúnyán, nagyon rosszul változik az élet, és megmenekültünk, anélkül, hogy észrevettük volna. És amikor ezt a mondatot kimondjuk, amikor így nézünk erre a történetre, így gondolunk a saját életünkre, és így gondolunk a bennünket körülvevő világra, akkor bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy Ez a világ és benne mi magunk sokszor úgy élünk, hogy észre sem vesszük, hogy mifelé haladunk, és közben észre sem vesszük, hogy már megszületett a megoldás arra, hogy elkerüljük a vesztünket, elkerüljük azt a tragédiát, ami felé haladunk. Az ember nagyon sokszor nem veszi észre azt, hogy rossz irányba halad. Nagyon sokszor nem érzékeli azt, hogy azzal, amit cselekszik, ahogy él egyénileg, közösségileg, társadalmilag, globálisan vagy lokálisan, az bizony nagyon-nagyon sokszor rossz irányba vezet. Úgy élünk, mint Saul. Úgy élünk, mint Saul, aki mögött ott van a veszedelem. Aki mögött ott van az esély arra, hogy valami egészen nagy katasztrófa történjen. És néha aztán történnek bizonyos pillanatok, amikor az ember fölkapja a fejét. Amikor Dávid kiállt, itt van a ruhád csücske. Figyelj, mi történhetett volna veled? És ilyen ruhacsücsök, amikor azt vesszük észre, hogy valami nagy nehézség, valami válság itt van velünk, és észbe kapunk, hogy Úristen, mit csinálunk? Hogy mit teszünk? Miért így csináljuk? Miért szabadítjuk magunkra az elrontott természet erőit? Miért szabadítjuk magunkra egymásnak nekifeszülő társadalmi rétegek feszültségét, tüntetések, forradalmak ész nélküli rombolását? Miért szabadítjuk magunkra nemzetek szemben állásának haragját, fegyveres konfliktusát? Ez vesz körül bennünket. Egy-egy dávidi kiáltás, egy fölmutatott ruhacsücsök. Hé, ember! Tudod, milyen helyzetben vagy? Tudod, hogy fölötted ott a Damoklész kardja? Hogy magadnak köszönheted? Hogy tönkretetted? Hogy rossz úton vagy? De lám, mi kapsz egy esélyt, hogy észrevedd. Hogy valahogy máshogy csináld. Hogy ott hagyd azt az utat, amin jársz. Hogy letedd azt a fegyvert, amit fogsz. Hogy visszafordulj ahhoz az emberhez, akihez tartozol. Hogy a közösséget azzal építsd, akivel építened kell. Felmutatott ruhacsücskök, dávidi utánunk kiabálások sora van ebben a világban. Amikor egy pillanatra fölkapjuk a fejünket, és végig gondoljuk, Úristen, hova jutunk, ha ezt tovább visszük? És mégis valamilyen csoda folytán az Isten kegyelme megállított bennünket. És egy egészen kis veszteséggel, vagy egy egészen erős figyelmeztetéssel, de még az életünk és a jövőnk és a közösségeink meghagyásával kapunk egy figyelmeztetést, hogy valahogy máshogy csináljuk. És akkor igazi ez a történet a mi életünkben is, a jelen világ életében is, hogyha úgy folytatódik, ahogyan ebben a most felolvasott történetben. A te hangod ez, Dávid fiam, kiált föl ijetten, rémülten, döbbenten, Saul. Azután hangosan sírni kezdett. Nem a saját gyengeségét síratta. Nem hiszem, hogy azért sírt, mert valamiféle meghadódottság vett erőt rajta, hanem azért, mert rádöbbent a gyengeségére. Rádöbbent arra, hogy mennyire az Isten kezére van szorulva. Mennyire fontos az, hogy az Isten kegyelme vegye körül. Az Isten lelke érintette meg. Az Isten lelke érintette meg, amely megengedte neki, hogy fölismerje, mi az igazi útja az életnek, a szeretetnek, a kegyelemnek. És hogyha mi is a dávidi utánunk kiabálásokból és fölmutogatott ruhacsücskökből nem azt a következtetést vonjuk le, hogy mennyire ügyetlenek voltunk, és holnap majd ravaszabbnak kell lennünk, hanem azt, hogy mennyire szeret bennünket az Isten, és mennyire azt akarja, hogy éljünk, akkor lehet, hogy a sírásunk után meg tudjuk törölni a könnyeinket, és föl tudunk nézni újból az életünk útjára, és tudjuk úgy járni tovább, hogy tudjuk, miből menekültünk meg. Milyen bajt szabadíthattunk volna magunkra. Milyen terhet kellett volna cipelnünk. De az Úristen kegyelme és szeretete levette rólunk. Saul sírása, Saul életben maradása, a kegyelemnek, az irgalomnak csodálatos története. Két ember között zajlik le ez a történet, hogy példaként legyen. Az Isten így van velünk. Amit mi elrontunk, ő utánunk jön, és kegyelmes szeretetével kijavítja, meggyógyítja, és figyelmeztet. Válts, változz meg, járj más úton. És ahogy mondja a megtisztult leprásnak, ahogy hallottuk az oltár előtti igében, hited meg fog tartani téged. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapon az Isten lelkét ünnepeljük, amely új látást, új perspektívát ad nekünk. Isten lelkét, ami az életünket megengedi így látni, ahogy Saul láthatta meg abban a pillanatban, hogy ha bár sok veszély, sok nehézség veszi körül, a kegyelem mindig erősebb. A kegyelem nem követel életet. A kegyelem nem bosszú. A kegyelem nem az adok-kapok vége érhetetlen és egyre durvább sorozata. A kegyelem egy csöndes érintés, egy erős hang, egy figyelmeztetés, hogy tégy másként, válts, járd az élet útját, járd az Isten útját, és legyen így teljessé az életed. Gyűlölet, önzés, harag és fájdalom nélkül, békességben, boldogságban, a teljesség felé, Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te szeretetedért, amellyel figyelmezteted életünket, amellyel egyengeted utunkat, amellyel utánunk kiáltasz, hogyha rossz útra tévedünk. Add, hogy vegyük ezt a kiáltást, ezt a szót életmentő üzenetnek. Tőled, aki javunkat akarod, hogy boldog, múlhatatlan, örök gyermekeid lehessünk. Jézus Krisztusért. Amen.